Mivel Rónai Györgyről, aki negyedikes, illetve nyolcadik gimnazista koromban lett tanárom.
Civilként.
Ugye ő úgy került hozzánk, hogy mi mégünk oroszt. Viszont ötödik gimnazista korunkban az addig tanult latin mellé választottuk a görögöt, érte Rónai Györgyöt, hogy vállalja a francia tanítást. Úgyhogy ő lett a francia tanárom. És mondjuk, ha az irodalommal való találkozás Simon tanár úrnak, a modern irodalommal való ilyen beható és életet meghatározó találkozást, ezt viszont Rónai Györgynek köszönhetem. Ő nem tanított, azt hiszem, soha életében, kicsit tétován állított be hozzánk, de aztán észrevette, hogy mi nem csak ilyen tanítható emberek vagyunk, hanem szellemi reglődés nagyon eleven bennünk, és akkor annyira jól érezte magát közöttünk, hogy meghívtuk őt, majdnem talán minden második héten délután eljött még külön, amikor az élő irodalomról beszélt nekünk, és olyanokról, hát ugye nemrég halt meg például Radnóti, akivel jó barátságban volt, iskolában akkor még nem nagyon volt róla szó, vagy egyáltalán az egész életműve nem volt igazán föltárható. Aztán másokról, élőköltőkről, Jézs Gyuláról, egyebekről tőle hallottunk igazán úgy, hogy elkezdtük őket olvasni vagy forgatni, és sokkal többet tudtunk róluk, mint amit az irodalom órán tanulhattunk volna. Az egyetem, hát ugye az küzdelmes volt. Horváth Jánost például én már nem hallgathattam, akkor tették ki éppen, vagy mondott ő búcsút az egyetemnek. Horváth János, hát az irodalom történész, ugye a régi magyar irodalommal foglalkozott ő, és hát nemzedékeket nevelt föl. Őt csak az írásaiból ismertem. Akkoriban a régi magyar irodalomnak a tanára lett Klaniczai, aki fiatal tanárként hát ugye vitézkedett ottan közöttünk, és ezek az emberek azért akkoriban eléggé az ideológia rabságában vergődtek, még akkor is, hogyha esetleg többre is futotta volna a tehetségükből. Ezek között én elsősorban Szauder Józsefre emlékszem vissza nagyon pozitív módon, akitől a felvilágosodás korának az irodalmát tanultuk mélyrehatóan vagy alaposan. Viszont a figyelmem éppen azért, mert itt nagyon idegen világban kellett mozognom az irodalom történetben. Részben voltak azért még magántanárok, tehát például Keresztúri Dezső tanított, Kemény Zsigmondról hallgattam 2 éven át, és az volt az érdekes, ugye, ketten voltunk, akik hallgattuk őt, magántanárként tanított, és a másik nem számított igazán, mert az unokaöccse sem volt, tehát kis családi vonatkozás miatt is kötelezőnek érezte, vagy természetesnek, hogy hallgatja a nagybátyát. De hát én tényleg úgy keveredtem oda. Először még azt gondolta talán, hogy valami beépített emberként megyek, hogy meghallgassam és jelentést tegyek róla. Aztán lassan kiderült, hogy ez nem így van, és akkor nagyon mély kapcsolat szövődött közöttünk. Úgyhogy a temetésén is beszéltem aztán, amikor meghalt. Inkább nyelvészettel foglalkoztam aztán, és Pajzs Dezsőt, Bálci Gézát hallgattam, őtől nagyon sokat tanultam. És aztán azért, hogy nélkülözhetetlenné tegyem magam az egyetemen, mert közben voltak ilyen rostálások, amik között ottan meg kellett az embernek kapaszkodnia, akkor fölvettem Ligeti Lajosnak volt egy ilyen kollégium, hogy bevezetés a mongol filológiába, és aztán ott ragadtam, és tényleg mongolt is hallgattam, meg sok minden keleti nyelvészetet.
Szabad nép fél órákra kellett járni, ahol esetleg kipészészhették, hogy itten egy papok által nevelt fiatal ember is köztünk ólálkodik.
Hát volt, marxizmust kellett hallgatni természetesen, azt közösen hallgattuk a Gólyavárban, és hát abból vizsgázni kellett, úgyhogy az egy ilyen komoly, kemény dolog volt. és nem volt egyszerű, mert tényleg ott nem csak tudást vártak, hanem valami fajta ilyen hűséget is próbáltak számon kérni. Tehát azért ezekkel nem kerültem olyan konfrontációba, ami miatt kitették volna a szűröme.
És hogy párhuzamosan járt magántanulóként a hittudományi főiskolára, az nem szúrt szemet?
Hát úgy igyekeztem tenni, hogy ne kerüljek a szemük elé, tehát nem, ezt nem, ezzel nem dicsekedtem. Sőt, a vigiliában akkor kezdtem el írni, és nem is a saját nevemen írtam, hanem Tótfalusi néven, azért, hogy hát mondjuk ne legyen szembeszökő. Hát az egyetemi évekre vonatkozó emlékeim közül egyet szívesen elmesélnék, mert jellemző történet volt. Azt hiszem harmadéves koromban Pándi Pálnál hallgattam a irodalomtörténeti órákat, a reformkornak az irodalmáról. Vizsgáztam nála, Kölcseiről beszéltem, és valahogy a vizsgán görögül idéztem, mert én görögöt is tanultam a középiskolában, és ez akkor föltűnt neki. Ez a Pándi Pál ilyen lélekhalász volt, marxista, meggyőződéses, és különösen a tehetségesebb fiatalokat igyekezett mondjuk olyan intenzív marxistává formálni, vagy megnyerni. És akkor hát meghökkent, hogy én görögül idézek, és megnézte a indexemet, mert volt írva, hogy piristáknál végeztem. Mondta, hogy hát jelest ad, de a vizsga után szeretne velem beszélni. Hát nem volt mit tennem, gondoltam inkább adott volna négyest, és engedett volna el, de mégis ott maradtam, és akkor megkérdezte tőlem, hogy látja, hogy piarista diák voltam, hát azóta változott a világnézetem. Hát mondtam, hogy ez szorgalmasan hallgató a marxizmus, de eddig még nem volt okom, hogy a világnézetemet megváltoztassam. És akkor ő azt mondta, hogy hát nézze, hát láthatja, hogy nem nagyon fog boldogulni a kereszténységgel, mert hát egy ilyen világban él, ahol magának, mint magyar tanárnak tisztelettel kell szólnia azokról az írókról, akik esetleg ateisták lettek, és itt tovább maga meg ezekre biztosan haragszik, és hát akkor szembe kell fordulni az egész hivatalos irodalom szemlélettel. Én erre azt találtam mondani, hogy hát nézze, tanár úr biztos annyira ismeri a kereszténységet, hogy mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ellenségeinket is szeretnünk kell. És tulajdonképpen őszintén szólva, én nem biztos, hogy haragszom egy íróra, hogyha ateista lett. Egy olyan korban, amelyikben hát kötelező volt kereszténynek lenni, és esetleg ő úgy érezte, hogy ott nagyobb igazságra talál, és ezzel emiatt vállalt mindenféle nehézséget, meg gondot, ami rászakadt, és tehát inkább azokat nem szeretem, akik érdekből lesznek ateistává.
Vagy keresztényé.
Vagy keresztényé. Hát igen. És ebben egyetértettünk, úgyhogy nagyon meglepte ez az egész, és aztán akkor azt mondta, hogy ha magát ittem azért, mert keresztény, hát valami baj éli, akkor forduljon hozzám, és akkor hát majd segítségére leszek. Hát erre nem került sor, de azért érdekes volt ez a beszélgetés, és sokszor visszagondoltam rá.
Nagyon jó, hogy ezt a Pándi Pállal kapcsolatos epizódot megosztotta velünk Jelenics tanár úr, mert ez a beszélgetés rávilágít a tanár úrnak a titkára. Ahogy az elején mondtam a beszélgetésünknek, hogy nemigen találkoztam én olyan emberrel, aki akár 30 éve, akár ma neheztelt volna a tanár úrra. Tehát anélkül, hogy az elveiből, a meggyőződéséből bármikor is bármit föladott volna, mindenkihez úgy érzem, és minden alkotóhoz tudott empátiával közeledni, diákhoz, költőhöz, művészhez, és ezért mindenkinek tudott lelkipásztora is lenni. Törekedett erre, vagy ez úgy magától jött a tanár úrból?
Hát lehet, hogy ez kicsit magától jött, de hát biztos, hogy korán világossá vált számomra, hogy olyan korban élünk, amelyik arra törekszik, hogy egymás ellen fordítsa az embereket, és hogy tényleg jó volna egy olyan alapállást meglelni, ahol ezekből a csapdákból kiemelkedhet az ember.
Idén ünnepelte 16. Benedek pápa 85. születésnapját, és jelent meg róla egy kötet a német kultúrának, közéletnek 30 jelentős személyisége vallott a pápáról, a pápához való viszonyáról, és valaki azt mondja 16. Benedek pápáról, hogy ő a teológia Mozartja. Hát ha valakit, akkor Mozartot mindenki szereti. És az a kereszténység, amelyet immár sok évtizede Jelenics tanár úr hirdet, a hirdetben van valami harsányság, nem is hirdet, amit mond, amit közölni próbál gesztusaival, viselkedésével, tudásával, szavaival, az a mi világunkban valahogy a magyar egyházon belül, úgy érzem, hogy a Magyarországon a kereszténységet közvetítők között tanár úr, annélkül, hogy hizelegni akarnék a személyébe, de Mozart.
Hát ez nagyon nagy szó. A Ratzingerre minden további nélkül találónak érzem, és hát hogyha ennek a árnyékában így engem is lehet említeni, akkor az számomra nagyon megtisztelő.
Archív beszélgetést hallhattak Jelenics Istvánnal, amely 2012-ben a Corvin Lánc elismerés odaítélése alkalmából készült a Piarista szerzetessel. Jelenics Istvánt október 15-én 13 órakor kísérik végső útjára a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrainé Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az életvédelméről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Engedd, Úr Jézus, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehérlő hóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben bármerre járunk is, te légy csavargásaink, vándorutunk társa. Az útszélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mit gondoltok arról a szentírási igéről, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek? Szerintetek az Isten tudta azt, hogy mi lesz veletek, és akarta azt, hogy te legyél, és gondolt arra, hogy milyen leszel majd, hogyha megszületsz? Az Isten ismert már téged a fogantatásodtól kezdve?
Úgy gondolom, hogy ismert minket előtte, és pontosan tudta, hogy milyennek teremt minket.
Milyen kulcsok vannak a te kulcscsomódon? Vagyis azt jelenti ez a kérdés, hogy különböző kulcsok közül melyiket választanád a te életedhez, miért választanád ezt a kulcsot, és melyik az, ami leginkább kifejezi azt, amit te az életed kulcsául választanál?
Én ezt az egyszerű lakáskulcsot választanám, hiszen az nekem is rajta van, úgymond a kulcsomómon, és nekem ez a lakáskulcs is egyébként, ha úgy nézzük, elég sokat jelent, hisz ez azt jelképezi, hogy mindig van egy hely, amit otthonnak nevezhetek, ahova bemehetek, van egy hely, ahol otthon érezhetem magam.
Én az aranykulcsot választanám, mert szerintem az aranykulcs az azt jelképezi számomra, hogy a család az a legnagyobb kincs a világon, és szerintem az aranykulcs a legjobb választás, hogyha ezt akarjuk kifejezni.
Hát én ezt a fekete kulcsot választanám, már pedig csak a kinézetéből, mert annyira rejtélyesnek tűnik, hogy vajon milyen ajtót nyithat, és én szeretem az ilyen dolgokat, és nekem az nagyon tetszik.
Én is a lakáskulcsot választanám, mert én úgy gondolom, hogy az a legbiztonságosabb, az a legbiztosabb, és én biztonságban érzem magam otthon, és úgy gondolom, hogy ez kifejezi ezt.
Vannak kulcskérdések az élet védelmével kapcsolatban is, és vannak olyan nagyon fontos kulcskérdések az Istennel és az életünkkel, a földi életünkre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban, amit nagyon fontos megbeszélnünk. Úgyhogy ezen az órán, ezen a hittanórán ezt fogjuk megtenni. Az életünket tehát mindannyian anélkül kaptuk, hogy kértük volna, és akartuk volna. Vannak azonban pillanatok mindannyiunknál, amikor feltör belőlünk a lázadás, hogy egyáltalán miért kellett megszületnünk, miért pont ebbe a családba, ebbe az időszakba, ebbe a hónapba fiúnak vagy lánynak kellett születnünk, és talán ilyen elkeseredett mondatokat akkor mondunk, amikor értelmetlennek látjuk az életünket, amikor el vagyunk keseredve, amikor bajban vagyunk, amikor nem érezzük, hogy a családtagjaink, a szeretteink, az osztálytársaink támogatóan vennének körül bennünket, és nagyon könnyen zuhanunk a mélyre. És ahogy látjátok itt a világban, meg a híradásokban, egyre több fiatal küzd ezekkel a kérdésekkel, és talán az lehet ezeknek a megválaszolatlan kérdéseknek az oka, hogy ezek a fiatalok, én úgy gondolom, nem tudják senkivel megbeszélni ezeket a nagyon fontos kérdéseket az életükkel kapcsolatban. És lehet akármilyen gazdag az a gyerek, akármilyen új telefonja, legszebb ruhája, legdizájnosabb táskája, de valahol, hogyha a lelkével nem törődünk, akkor ez a kiüresedett és megkeseredett lélek olyan kétségbe esett dolgokra képes, amit sajnos már visszafordítani nem lehet. Ti hogy látjátok ezeket a kérdéseket?
Én úgy gondolom, hogy egy gazdag gyerek is lehet szomorú, mert például a szülei lehet, hogy elhalmozzák drága cuccokkal, meg utazásokkal, de lehet, hogy vele nem foglalkoznak, és csak a munkára figyelnek. Nálunk ez úgy van, hogy apám nem kapott sok szeretetet kicsiként, ritka az, hogyha megölel vagy megpuszil, ezért ő inkább cuccokat vesz, de én azt tudom, hogy nekem ez nincs szükségem, mert én szeretem őt. Állandóan vicceskedik velünk, meg minden, és ő így tudja kimutatni a szeretetét főképpen.
Elsősorban szerintem nagyon sok emberben tényleg megszületik ez a kérdés, hogy minek kellett megszületnünk, és nagyon sok ember van, aki tényleg ezt nem tudja megbeszélni senkivel, és nem tudnak rá okot adni, hogy miért, viszont szerintem általában ilyenkor el kell ezt fogadni, hogy megszülettünk, hiszen nem tehettünk ez a dolog ellen, és ha már megszülettünk, akkor ki kell hozni szerintem az életből a legjobbat. Szerintem az a legjobb, hogyha vannak barátaid, hogyha a családban is jól érzed magad, hogyha mentek utazni, hogy emlékeket szerez, hogyha már így megkaptad az életet igazából. És ehhez a másik témához pedig tényleg egy gazdag gyermek is lehet szomorú, nem csak egy szegény.
Én ehhez annyit fűznék, hogy kortársaink között is nagyon sokan vannak, akik ugye nyilván nem tudják kivel megbeszélni ezeket a problémákat, mert hogy ez és az van, de nagyon sokat látom, hogy inkább az önkárosításba mennek bele, és nagyon sokszor használnak mindenféle mámorszert. Szerintem ez nem megoldás. Nagyon letükröződik az, hogy mit kapsz otthon. Hogyha szeretetet kapsz meg sok törődést, akkor te is törődő vagy, és olyan ember, akit lehet szeretni, és te is szereted az embereket. Viszont ha nem sok jót kapsz otthon, akkor te sem tudsz úgy viszonyulni az emberekhez.
Igazad van teljes mértékben, és nagyon-nagyon okos gondolatokat mondtatok, és nagyon érett gondolatokat osztottatok meg velünk. Én még ehhez szeretnék csatlakozni, hogy viszont akármilyen fájdalmat élt át az ember, az még nem ad arra okot, hogy ő is bántson másokat. Ez kellene valahogy itt úgy gondolom átbeszélni meg, megtenni ezeket a szükséges segítségnyújtásnak a lépéseit, hogy valakinek a lelke meggyógyuljon, tehát a gyógyulás folyamatát kellene elérni, hogy elinduljon ezen az úton, és hogy fogadja el a segítséget, amit felajánlanak számára. Akár az Istenbe vetett hit, akár azok az egy-egy őszinte gondolat, egy mosoly, egy szelet csokoládé, vagy bármilyen apró szeretet megnyilvánulás is nagyon sok örömet tud okozni, hogy soha nem tudhatod, hogy ki az, aki pont erre van neki szüksége, és hogy azért kell ezt a közösségeinkbe is, az iskolában, az osztályokban, meg egyébként is az utcán, hogy talán egy mosoly, vagy egy érintés, vagy egy elnézést ki van kötődve a cipője mondat is annak az embernek, lehet, hogy pont arra van szüksége azon a napon, hogy ő az életét értékesnek érezze. Teljesen igazatok van, hogy a családtól jönnek ezek az érzések, meg attól jön, hogy hogyan fogadtak el benneteket, már most tudják a szakemberek, hogy a magzati korban átélt traumák is mennyi mindent hoznak magukkal, és milyen sokáig tudják rossz értelembe derogálni a te lelki életedet és a lelki épségedet. Nézzétek meg, hogy amilyen sok gazdagságot és technikai fejlődést hoz magával a világ, lelki értelemben meg olyan sok kárt is tud okozni ez a nagy fejlődés. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy az életünket visszatekerni oda az időt, hogy az Istentől kaptad az életedet, ajándékba kaptad az életedet, a szüleidtől kaptad az életedet, amiért hálásnak kell lenni, és az Isten dicsőségére használni az életedet, a mindennapjaidat, és hogyha probléma van, meg baj van, meg elferdülés van, akkor pedig segítséget kérni, és sokszor már az a baj, hogy nem merünk segítséget kérni, és megvárjuk, amíg tényleg, ahogy mondtad te is, hogy bántja magát a fiatal, hát ezt kellene elkerülni, és nekünk meg, akik így beszélgetünk róla, nekünk is segítenünk kell azokon, a társainkon, akiken viszont látjuk, hogy segítségre van szükség. Bizonyos értelemben az ilyen időszakokban azt éljük át, amit a Teremtés könyve a bűn büntetésének nevez. Mivel ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg, rajta táplálékodat, életed minden napján. A mező füvét kell enned, arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és porba térsz vissza. Az életben sok a gyötrelmes, eredményt nem hozó küzdelem, ami az értelmetlenség érzését kelti bennünk. A bűn másik büntetése, hogy az emberek közötti kapcsolatban is zavar keletkezik. Ez pedig magára hagyatottság érzését kelti bennünk a küzdelmeink közepette.
Csoda, ha időről időre azt érezzük, hogy értelmetlen az egész. De figyeljünk arra, hogy az élet és a kapcsolataink kilátástalanságai és gyötrelmei nem az életből adódnak, hanem a bűnnek a következményei. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten azt parancsolja, hogy ne kövessünk el bűnt, éljünk a törvényei szerint, akkor értelmes és érett szeretettel telt életre hív minket. Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Mi jut eszetekbe az élet szóról?
Csoda.
Cél.
Ajándék.
Küzdés.
Kaland és utazás.
Szoktuk azt is mondani egymásnak, hogy te aztán tudsz élni, mikor valaki irigylésre méltó, izgalmas dologról számol be önmagával kapcsolatban. Mi a helyzet veletek? Ti tudtok élni?
Én igen, ugyanis én úgy gondolom, hogy az életben az a legfontosabb, hogy legyen egy családod, illetve hogy legyen egy célod az életben. Hiszen nagyon sok ember így tud elveszni a saját maga életében, hogy nincsen célja, vagy esetleg nincsen olyan családja, aki támogatja abban, amit szeretne. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy kitűzünk magunk elé egy célt, amit el szeretnénk érni. Elsősorban nem is a munka lehetőség, hanem mondjuk a tanulmányi eredményeknek a javítása. Szerintem már az is egy nagyon jó dolog, és ez nagyon fontos, hogy mindig legyen előttünk egy cél, illetve hogy legyenek olyan emberek közöttünk, akikkel mindent meg tudunk beszélni, illetve hogy szerető családban legyünk. Így mivel nekem ezek megvannak, én igazából nagyon szeretek élni, és tudok is.
Most nekem erről az jutott eszembe például az ajándékozásról, hogy a pénzt azt lehet arra is használni, hogy másokat boldoggá tegyünk, például olyan cuccokat veszünk nekik, amiket ők nagyon szeretnek, vagy vágynak rá, vagy például, hogyha valaki nagyon szeret enni, akkor valami ételt veszünk meg, így együtt főzhetünk abból, amit vettünk, és a pénzt azt nem arra kell használni, hogy menősködjünk vele, vagy nem tudom, hogy mondjam másképp, de nem kell attól lenézni másokat, mert nincs pénzük. Lehet, hogy ők nem tehetik meg, de mi örüljünk annak, hogy mi megtehetjük azt, ami ott van nekünk.
Kisgyermekként sokáig csak az édesanyán közelében akartunk lenni, és idő kellett hozzá, hogy mind távolabb merészkedjünk, és egyre nagyobb kedvel fedezzük fel a körülöttünk lévő világot. Aztán már mindenkit látni és tapasztalni akarunk. A rajtunk kívül lévő világot átélve belsővé akarjuk tenni. Van olyan ember, aki ne erre vágyna. Ha azonban úgy keressük vágyaink beteljesülését, hogy közben elfeledkezünk az Isten törvényeiről, úgy nagyon könnyen gyötrelmessé és üressé válhat az életünk. Meg kell becsülnünk az életünket, hiszen minket keresztényeket egyszerre hajt a kiteljesedés iránti vágy, és egyszerre igyekszünk megismerni és elsajátítani az isteni törvényeket, hogy a bölcsessége világosság legyen az életutunkon, és az Isten törvényeivel kapcsolatban megértjük, hogy a korlátozások nem ellenünk vannak, nem arra szolgálnak, hogy miattuk félénké és önállótlanná váljunk, hanem arra szolgálnak, hogy mi minél biztonságosabb életet élhessünk. Ugyanakkor ad kellő mozgásteret a szabad akaratunk, hogy mi az, amit mi megélünk ebben a törvényben, és mi az, ameddig elmehetünk a törvény betartásával kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az élet megbecsülése mit jelent a számotokra, és hogyan tudott-e védeni mások életét a hétköznapokba?
Az életet szerintem mindenféleképpen meg kell becsülni úgy, ahogy minden más dolgot, amit az életben kapunk, lehet ez tényleg a legegyszerűbb dolog. A családunk, a barátaink, a körülöttünk lévő emberek, illetve szerintem azt is nagyon meg kell becsülni, hogy van egy olyan társaság, ahova bemehetsz, és tényleg önmagadat adhatod, lehet ez a saját osztályod, az osztálytermed, illetve abban, hogy hogyan tudjuk mások életét védeni, szerintem egyrészt nagyon fontos az, hogy a lelki egészséget megvédjük egy embernek, hiszen az egészségügyi dolgok is ott vannak, persze mindenféle betegség, viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy lelkileg egy ember jól érezze magát, ezért nagyon fontos az, hogy mindig, hogyha látod valakin, hogy esetleg valami baj van, még ha nem is válaszol, akkor kérdezd meg tőle, hogy mi a baj, vagy mi történt, hiszen már azzal tettél valamit, és próbáltál segíteni, így nem fogod magad rosszul érezni, hogy utána meg, hogy mégsem kérdezted meg, és lehet, hogy elmondta volna. Illetve egészségügyi dolgokban pedig az orvosok tudnak segíteni, akiknek szerintem nagyon hálásak lehetünk, hogy vannak. Illetve a mindenféle szakembernek, a pszichológusoknak is szerintem nagyon sok embernek ez áldás, hogy vannak ilyen emberek, akikkel tud beszélgetni, hisz nem mindenki tudja megbeszélni ezeket a dolgokat a családjával, és kell egy olyan ember, akivel ezt meg tudja beszélni.
Úgy tudunk még szerintem így vigyázni másoknak az életére, hogyha látod, hogy energiaitalt iszik, vagy dohányozni kezd, vagy bármilyen káros szenvedélyhez csatlakozik, akkor te legyél az az ember, aki tényleg megmeri neki mondani, hogy ez nem jó út, meg ne csinálja inkább, meg nem ez a megoldás a problémákra, mert nagyon sokan meg mentegetőznek, tudod, erre vonatkozóan, hogy ó, csak ezt az egy szál cigit szívom el, és akkor utána az van belőle, hogy már olyan függővé válik, hogy gyakorlatilag láncdohányos lesz belőle, és hogy ezeket a dolgokat is itt az elején kell még talán akkor könnyebb meggátolni, vagy észérvekkel alátámasztani, vagy főleg olyankor gondolj bele, amikor valaki várandós is amellett dohányzik, vagy amellett fogyaszt alkoholt, vagy amellett csinál olyan dolgokat, ami károsító hatással van a kisgyermekre, aki ott fejlődik magzatként a méhében. Azt gondolom, hogy a lelkiismeretünk még mindig nagyon jól be van állítva, hiszen Isten így alkotott meg minket, hogy olyan kristálytiszta lelkiismeretet adott nekünk, ami az ő törvényeihez igazodik, hiszen az a törvények, ami lelkünkbe bele vannak írva, így születünk, hogy védjük az életet, hogy nem akarok a másiknak fájdalmat okozni, hogy látom azt a lelkiismeretem szavával, érzem, hallom az Istent, aki arra figyelmeztet, hogy ezt vagy azt ne tegyem meg. És milyen jó az, amikor ez a tiszta lelkiismeret még középiskolába, vagy 14-15 éves korodba is ilyen tiszta jelzéseket ad, hogy te erre az indítatásra mersz mondani másoknak dolgokat, hogy figyelj, ezt most ne edd meg, mert ez nem jó neked a te egészségednek. Ne egyél ennyi mesterséges ételt. Figyelj oda az egészségedre, fogyasszál halat, vagy egyél spenótot, mert abban van a vitamin. Szóval, hogy nagyon sok mindenre tudunk figyelni, nem csak fiatalok, hanem az idős korosztályra is, a nagymamáitokra, az idős rokonaitokra, az édesapátokra, hogy rászóltok, hogy figyelj apa erre, vagy arra, vagy a kólára, amikor ugye már olyan általános dolog, hogy állandóan mindenki kólát iszik, vagy energiaitalt, hogy most volt bent tegnap nálam egy régi tanítványom, aki elmondta, hogy abban az időben elfogyasztott energiaital milyen szívbetegséghez vezette őt. Tehát, hogy ezeket éberen kell figyelni, mert most még tudsz tenni ahhoz, hogy egészséges legyél testileg is és lelkileg is, de lesz egy idő, amikor már ez visszafordíthatatlan folyamattá fog válni. Az ötödik parancs tehát arról szól, hogy védeni kell az életet, és mivel a szándékolt emberölést általában mindenki elítéli, azt hihetnénk, hogy ezzel kapcsolatban nincs sok átgondolni valunk. De ha egy kicsit jobban odanézünk, rájövünk, hogy van bőven. A történelem során az ember életeket elsősorban az elején és a végén kezdték ki különböző ideológiák, mégpedig ott, ahol az élet védtelen és nem tudja magát megvédeni. Mi keresztények határozottan kitartunk amellett, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatába kezdődik és a természetes halál pillanatáig tart. És az Isten adja az életet, és az Isten veszi el az életet. Ez egyedül az Istenre tartozik, és ő a mi életünknek az ura. Ez nagyon fontos, már akkor, amikor ugye a fogantatással kapcsolatban elkezdődik az élet, hogy elfogadjuk azt az életet, amit az Isten ad. És ne akarjunk helyette dönteni, és befolyásolni az Isten döntését. Ugyanakkor a halállal és a szenvedéssel kapcsolatban is nagyon fontos dolgok vannak, amiket el kell fogadnunk, a szenvedést is, amit ad az Isten, és ahhoz kell erőt kérni, hogy mi ezeket a szenvedéseket kellő lélekkel és lelki erővel el tudjuk majd fogadni és viselni tudjuk. És ehhez kérjük a mindenható Istennek a segítségét, hogy mi itt az Istennek a hírnökeiként, keresztény emberként, mi magunk is ki tudjunk tartani az Isten törvényei mellett, be tudjuk tartani és meg tudjuk élni azt, hogy bármilyen szenvedés történik velünk, azt el tudjuk fogadni, hogy azt az Istentől kaptuk, és kellő alázattal és türelemmel vállaljuk a gyógyulásnak a folyamatát, vagy azokat a szenvedésekkel teli pillanatokat, amit az Isten akarata szerint el kell viselnünk. És szeretnélek titeket megkérni arra, hogy ezen a héten vegyétek észre a gyengébbeket, akiken a szavaitokkal és a tetteitekkel tudtok segíteni. Különösen az idős emberekre gondolok. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, és segítsen meg minket az életünk útján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő mának és az eljövendő.
ami fáj, vagy fájni fog. Adj célt és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek. És a könnek adj célt és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj célt és
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrainé Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.